Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban mai vendégem, akinek nagyon-nagyon örülök, Wolf Kati énekesnő.
Szia! Köszönöm szépen! Azt gondoltam, hogy hány éve ültünk ugyanitt, és beszélgettünk? Három?
Hát, szerintem nincs olyan régen.
Kettő?
Egy.
Ne!
Szerintem egy. Szerintem, nem. Tudod, mikor ültünk? 2024. decemberében ültünk le szerintem utoljára beszélgetni, hát már pont ideje volt.
Lelkesek, mert szerintem 2023. Na figyelj.
Kiszámolja.
2024. február 14. Kérlek szépen.
Azt a február 14. Akkor úgy látszik, hogy ez a február, ez a mi hónapunk.
Valentin napon.
És nagyon örülök, hogy itt vagy. Köszönöm. Akkor most, hogy megállapítottuk, hogy már pont ideje volt leülni, beszélgetni, én tényleg azt láttam ebben a 25-ös évben, hogy a Kati mindig rengeteget dolgozik, de hogy 25-ben tényleg rengeteget dolgozott, és hogy hol itt van, hol egy műsorban, hol az egyetemen van, hol valami rendezvényen énekel, hol egy másik műsorban tűnik fel. Mennyire volt strapás, vagy fárasztó, vagy izgalmas a 25-ös éved?
Hát én ezt imádom csinálni, és képzeld el, hogy közben nem is fogom föl, hogy mennyi helyre megyek, jövök, és mindig van bennem egy ilyen kitartó folyamatos para, hogy jaj, nem dolgozom eleget. Vége lett a 25-ös évnek, mert a 24-es évem az nagyon kaki volt. Nagyon jól indult, és aztán nagyon-nagyon nagy kaki lett belőle. Minden, szinte minden fronton. És akkor azt kértem a sorstól, Jóistentől, hogy ötször ennyit szeretnék dolgozni a következő évben. Ötször ennyit dolgozni, ötször ennyi elfoglaltságom legyen, ötször ennyit keressek, ötször ennyire legyek jól. Vagy hát nem ötször, hanem hogy legyek jól. És köszönöm szépen, hozta tálcán. De hogy ez egy nagyon hullámzó dolog, az én pályámon azért, aki ezen van, az tudja, hogy vannak uborka hónapok, január, február, és aztán vannak a megdöglök hónapok, amit én nagyon szeretek egyébként, de a december az nagyon ilyen. És én még mindig csak a decembert éreztem úgy, hogy na, ezt gyerekek, ezt megtoltuk, és aztán a Peti, a menedzserem, írt egy ilyen összesítést az évről, és ott szembesültem vele, hogy mindenfélét beleírtam, csak a koncerteket, külön szoktuk írni, hogy mik az akusztikus koncertek, ami ilyen kicsi, intimebb, műfázas, és mik a nagyobb koncertek, amikor csinadratta van, meg eldobjuk az agyunkat a színpadon, és akkor vannak azok, amikor engem hívnak a produkciókba, tudom én, egy szimfonikus zenekaros koncert, és akkor én vendégnek megyek. Tehát ugye én nem megyek a zenekarom nélkül, nem megyek CD-vel föllépni, az már nagyon régen nincs, de hogy megyek velük akusztikusan nagy koncertre, és akkor vannak az egyéb megkeresések, és a műsorok, ezek a mindenféle kereskedelmi csatornás műsorok, amiből azért én nagyon szoktam válogatni, de amit szeretek, azokat viszont nagyon. Például az Árulókban voltam ugye idén, ami egy szuper élmény. Ma este megyek, játszunk az Árulókból egy csapattal árulókat. Ezt bejárunk még mindig.
Azt mondod, hogy válogatsz a műsorok között, mi az, amit elfogadsz, mi az, ahol meg tudod mutatni magadat. Én tégre egy nagyon, nagyon őszinte embernek ismerek. Te tényleg az vagy, akinek ami a szívén, az a száján. Tehát, hogy te
vagy
az,
nem
aki...
mondok ki mindent, igen, de ha kimondok, de amit, az úgy van. Igen.
Igen, és hogy azért ezek a műsorok, hát azért elég pszichológiai jellegűek, de hogy érezted magad ezekben, vagy például ebben?
Az Árulóban. Kezdet, az nagyon érdekesen jött az életembe, mert ez a harmadik celebes Árulók volt, és az elsővel már megkeresett a csatorna. Úgy örültem neki, mint egy gyerek, mert én nagyon szeretek társasozni. Mi a mai napig marra sokat játszunk, rengeteg társasunk van, szoktunk játszani a gyerekekkel is, szoktam ugye a baráti köreimmel, én nagyon szeretem is egy gyerekkorom, vagy gyilkososat, meg rengeteget játszottam. Hát, mondtam, ez az én műsor. Nem tudtam elvállalni, mert az édesapámnak egy dalciklusát mutattam be a Zeneakadémián, az akkori Liszt ünnepek keretein belül. Életemben nem készültem annyit, nem tudtam elmenni a forgatásra, mondtam, hogy ezt a telibe találta volna. Könyörgöm, ha lesz még, akkor hívjatok. A következőt nem tudtam elvállalni, szintén munka miatt, és akkor már nagyon kész voltam, hogy és akkor ráadásul, akkor indult egy ilyen mélyrepülés az életembe. Lehet, hogy akkor nem bírtam volna idegileg vagy pszichésen végigcsinálni, mert tényleg nagyon szuper játék, de nagyon megterhelő. És ha nem vagy felkészült erőileg, akkor azért ki tud szerintem hozni kihúzni az emberből csúnyaságukat is. És harmadjára ment. Megint megkerestek, és akkor mondtam, na, itt az idő. És hát életem egyik meghatározó élménye volt, bármennyire is ilyen leállított aggyal csináltam végig az egészet. Tehát így visszanézem magam, én nagyon jókat röhögtem azon, hogy mit műveltem, meg miket mondtam, viszont nagyon jó kedvűen tudtam végcsinálni, hogy egy nagyon nagy élmény volt. Úgy válogatok a műsorral is. Ha nem énekes vagy zenés műsor, amiben meg tudom magamat versenyeztetni vagy mutatni, akkor legyen valami olyan, mint ami bennem adekvált. Nekem stimmel, mert én szeretek játszani, akkor legyen, de nem megyek el, nem tudom én, leugrálni a bungee jumpingról Dél-Afrikába.
De ezeket játéknak fogod fel? Abszolút. Vagy ha játszol is, van valami komolyabb tétje?
Nincs, szerintem nincs. Én egy dolgot szerettem volna, egy dolgot határoztam el az árulók előtt, hogy megpróbálok normális viszonyban maradni mindenkivel közel. Ne legyen úgy vérre menő, hogy szerintem a játékban is vannak határok. Van, akinél nincs. Én azt is értem. Oké, de hogy nekem fontosabb mindig az, hogy az emberi viszonyok megmaradjanak. Annyit nem ér egy játék, hogy a másikkal háborúba keveredj. Ez egy játék. Nyilván, ha a téma nem játék, hanem egy életbe vágó téma, akkor lehet háborúba keveredni, meg fightingolni valamiért, valami olyan célért vagy ügyért, de ez egy játék. Ez egy játék.
Mennyire vagy egyébként, és akkor egy picit lépjünk a játék kereteimről, olyan ember, aki, ha van egy ideológia, van egy üzenet, amivel tud azonosulni, amit a magáénak érez, akkor ezt ki tudja tenni az asztalra, és odaáll. Igen. Zászlós hajóként, és viszi azt az üzenetet, és ilyen is volt a tavalyi évben.
És most hozott is ilyeneket a sors, tényleg valahogy tálcán kínálva, és azt gondolom, hogy ebben kell, hogy az ember fejlődjön, és én is foglalkoztam mindig, voltak ügyek, amik mellett szívesen odaálltam, de mondjuk nem nyilvánultam meg nagyon erőteljesen kifele azt, én megértem a saját értelmet, és 25-ben hozott egy-két olyan topikot az élet, amiben úgy éreztem, és nem feltétlenül tudom megmondani olyan nagyon okosan, hogy miért most álltam ki, hogy ki kell állnom. Kiálltam a Pride-on, én nyitottam meg ugye minden idők legnagyobb magyarországi Pride-ját, ami egy megosztó dolog volt. Pár évvel ezelőtt még finomabban álltam volna hozzá, most úgy éreztem, hogy ott kell lennem, mert nagyon kiélezett mondatok hangzanak el a nagy éterben. És akkor nekem fontos volt az, hogy én az Eurovízióval kaptam egy nagyon, nagyon erős közönséget. És azt lehet tudni, az nem egy titok, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál az LMBTQ közegen belül egy nagyon közkedvelt fesztivál. És nagyon erős csapatot kapta minden közönséget. És akkor úgy éreztem, hogy nem csak akkor kell ott állni, amikor meghívnak fellépni Stockholmba, Kölnbe, nem tudom én, visszaírnak nekem a világ különböző tájéről, hogy szeretik még mindig ezt a dalomat vagy a dalaimat, hanem akkor is oda kell álljak, amikor bántás éri ezt a közeget. Szerintem a mi kis életünkben, a normál életünkben kell ezeket a kérdéseket erőteljesen kifejezni, és hogy soha nem olyan szélsőségesen zajlik. Mindenki ismer LMBTQ közösségbe tartozó embert, mindenki. És biztos, hogy a saját életedben normálisan kezeled, ezt nem fogsz oda menni kiabálni. Én el akartam azt mondani, legyen az hangos, hogy mindenki azt szeresse, akit akar. Ezen nincs mit tázni.
Amikor te kiállsz valamiért, akkor nyilván te elmondod a véleményedet, amivel te tudsz azonosulni és egyetértesz. Van, aki azzal tud ugyanígy azonosulni, igen, és van, aki nem.
Igen.
És van, aki ennek nem ad hangot, és van, aki ennek meg hangot ad.
Igen. Nyilván jöttek utána kommentek, meg azzal számolni lehetett, hogy ez van, akinél vízválasztó lesz. És azt is el tudom fogadni, hogyha valaki nem úgy nő föl, hogy mondjuk egy ilyen téma teljesen hétköznapi módon megbeszélésre kerül a családban, megemlítik, hogyha bejön az életébe egy ilyen, vagy beszélnek róla, vagy természetesen kezeket. Valaki nem így nő föl, hanem teljesen ki van zárva az életéből, nem lehet azonnal így ezerre lenyomni a torkán. Hát, hogy szerintem ez egy hosszadalmas folyamat, ránevelni embereket arra, vagy kinyitni a világot nekik arra, hogy másra is legyen empátiával, hogy amit ő elvár a saját életében, hogy azt hadd élje meg ő úgy, ahogy akarja, hogy ezt megengedjük, pont ezt megengedjük a másiknak is, hogy ő is úgy élje meg az életét, ahogy akarja. Azt is értem, hogy ezt nem lehet így egy az egybe lenyomni a torkán, de ezért fontos szerintem, hogy akit sokan követnek, az kiálljon és elmondja, hogy ő ezt hogy látja.
Azt mondod az előbb, hogy lehet, hogy 3 évvel ezelőtt máshogyan álltál volna például egy ilyen megkereséshez. Mennyit változtál az elmúlt években, vagy mi változott benned? Másabb vagy most?
Nagyobb a szám, az egészen biztos.
A nagy száj, vagy bátra a Kati most?
Már melyik? Nem féltem magam egyáltalán. Régen én egy ilyen jó kislány vagyok. Mindig mindenkivel rendesen viselkedem, mindenkit meghallgatunk, és valószínűleg minden ilyen megmozdulás előtt, vagy mikor a Feró ügyben megnyilvánultam, arról is beszélgetettünk, előtte azért végig gondolja egy celeb, vagy egy ismert ember, hogy ezzel mit nyerek, vagy mit nem. Régen biztos az, hogy jaj, nem akarom megbántani azt, nem akarok csúnyát mondani rá, hogy ma már abból indulok ki, hogy ez nekem fontos. Egyrészt el lehet úgy mondani minden témát, hogy nem kell vele bántani, hanem elmondom, hogy nekem mi a fontos, hogy működik, de már nem féltem magam, hogy jönnek utána, jöjjön utána a cunami, majd ezt megválogatom. Volt olyan, aki ellenvéleményem volt, de normálisan tudta leírni, és akkor arra tudok reagálni. És aztán nyilván van olyan, aki meg pusztító módon fogalmaz, ez mindig egy jó szűrő, aki azért szeretett engem, mert elképzelt valamit, és azt írja, hogy jaj, eddig szerettem, most már nem. Hát az eddig se szeretett, azt tudom mondani.
Milyen érdekes egyébként, nem, hogy tulajdonképpen, amikor valaki megszólal egy ilyen komment szekcióban, elmondja a véleményét, akkor nem csak a véleményét mondja el, hanem magáról is kiállít egy bizonyítványt.
Abszolút. Abszolút, nagyon sokszor ezek a kommentek, illetve mindig szerintem a kommentek, a pozitív is, meg a negatív is, meg a minden komment, ez nem arról szól, akinek írják, hanem aki írja. Mint ahogy az én posztom rólam szólt, az, aki reagál rá, akárhogy, az meg róla szól.
Vannak ezek az emberek, akik nyilván legyen az a munkásságod, a művészeted, akik valamilyen véleményt alkotnak róla, őket nem ismered.
Igen.
És akkor vannak azok, akiket meg ismersz. És akkor azok a vélemények, hogy esnek azokkal, hogy tudsz menni? Hova tudod őket tenni, akár legyen az neked nagyon-nagyon fontos ember közeli, vagy egy kicsit távolabbi munkatárs, pályatárs.
Ahogy öregszem, egyre kevesebb ember véleménye számít. Most már nagyon kicsi a kör, akiket meghallgatok, azoknak nagyon számít a véleménye. Ők vannak közel hozzám, és egyre jobban ki tudom zárni a többit, hogy nem hat rám. Valahogy talán ez is, ahogy az ember öregszik, az a néhány dolog, amiben biztos vagyok, abban nagyon biztos vagyok. Tök sok kételyem van az élettel kapcsolatban, tehát nem láttam egy ilyen bölcsekköve, de az a néhány dolog, amit viszont tutira érzek magamban, azok azért már úgy beültek. Azt nem mondom, hogy mindennel kapcsolatban tudom a frankót, de egy csomó dolog tisztul, egyszerűsödik. És ebbe az is benne van, hogy nem, már nem érdekel, hogy gondol. Az az ő dolga. Tőle mindenkinek szíve joga. Gondolj, amit akar, nem muszáj szeretni.
Változott a környezeted, amióta egy picit ezt lazábban kezeled? Vagy jobban elengedted ezt a megfelelési kérdéskört?
Nem nagyon. Keveset
változott. Az viszont jó.
Keveset változott, de ez azért van, mert nagyon jó a baráti köröm. Ezek az emberek, szerintük én ilyen voltam 18 évesen, és ugyanilyen voltam, ugye? Szerintem az ember a nagy változásait magában éli meg egyébként. A magadban változol, vagy változnak a dolgok, vagy lesz erőteljesebb egy érzés, vagy tűnik el egy másik, és valószínűleg kifele ugyanaz a karakter vagy. Nekem nagyon régiek a barátaim, a nagy része. Van egy-két pár éves ilyen baráti viszonyom, azért nagy része azok nagyon régen mellettem vannak, és ő szerintük én ugyanilyen nagyszájú voltam 18 évesen is.
Annyira kíváncsi lennék, hogy 18 évesen mi volt az, ami érdekelt, mi volt az, amit véleményként megfogalmaztál, vagy habitusod milyen volt, most így ismerlek, most tényleg azt láttam, hogy kis pörgő, forgó.
Igen, akkor is pörögtem, mint a ringispil. Bizonyos szempontból hasonló voltam. Szerintem, ha visszanézek, egy nagyon sokáig én egy nagyon idétlen kislányka voltam, szerintem 40 pluszos koromig. Így belegondolok. Nagyjából szerintem a válásomnál nőttem föl tényleg, hogy addig egy ilyen mindig optimista voltam, meg mindig pörögtem, meg mindig szerettem nagyokat kacarászni, meg nagyon érzelmes voltam, de hogy addig valahogy ilyen nagyon naív, nagyon gyerekes, sokszor idétlen lánykának látom magam vissza pörgetve az agyamat. Ami nagy változás talán bennem, az az, hogy most így 51 éves koromra úgy érzem, hogy felnőttem végülis, jobb később, mint soha.
Milyen tükör az, amiben így látod vissza magad? Mihez képest, mihez viszonyítva mondod azt, hogy most felnőttél, de akkor gyerekesebb voltál? Hát akkor is édesanyja voltál, elindultál ezen a karrieren.
De mégsem voltam szerintem ilyen tudatos. Nem voltam ilyen tudatos. Talán ez tényleg, ez különbség, hogy már tényleg nem akarok megfelelni. mindenkinek. És szerintem ezzel nem vagyok egyedül. Nagyon sokan növünk föl úgy, hogy meg akarunk felelni kifele mindenkinek, vagy legalábbis sok mindenkinek, vagy másnak. És ez le kell hújjon egy idő után. És ezen szerintem túl vagyok. Ezen túl vagyok. Magamnak akarok. Magam felé vannak elvárásaim, és már azok sem mindig olyan erősek. Nagyon szigorú voltam, nagyon sokszor magammal szembe, ez már nincs. Képzeld el, hogy az árulók műsor mellett van két pszichológus, mert azért ez egy nagyon pszichológiai, nagyon érdekes műsor, és segítenek abba, hogy te ezt bírd. És én azóta is nagyon-nagyon jobban vagyok azzal, aki az én pszichológusom volt, és ő mondott egy kulcsmondatot, és olyan érdekes, hogy ezt biztos mondta más is eddig, hogy nem vettem észre, vagy nem mondta más is. Ő volt az első, aki azt mondta, hogy hibázni ér, és ez azóta csöng a fülemben, hogy én magamnak nem bocsátok meg hibákat a múltból, vagy nagyon sokáig nem bocsátottam meg hibákat a múltból. Már mindenki másnak mindent megbocsátok, elengedem, nem is vagyok egy haragtartó típus. Magamnak nem. És most már ezt is elkezdtem magamban tudatosan figyelni, meg működtetni, hogy de olyan hülyeségekkel, hogy letörlöm az asztalt, és akkor itt még van egy szösz. És azt tudod, az tökéletes kell legyen is, hogy nem, és arra figyelek, hogy ott hagyod azt a szöszt. És akkor mit tudom, én egy évig maranájzom, de nagyon zavar, de ott hagyod, de nagyon zavar, de ott hagyod, és most már nem kell tökéletes legyen. Nem kell az legyen.
A jó barátomban Mónika jutott ezt, amikor megpróbálják, tudod, ugyanerre nevelni, hogy egy picit engedj el a dolgot, és akkor nem figyelsek, akkor gyorsan rendben, amikor nem látja senki.
Igazad, igen, csak azzal magadat vágod át, akkor kell ott hagyni, amikor egyedül vagy.
Igen, ez a legnehezebb. Az jutott eszembe, és azon gondolkodtam, hogy ha már a változásokat nézzük, és említetted, hogy általában vagy februárban ülünk le beszélgetni, vagy valahol az év végén,
igen,
hogy ez a 25-ös évből 26-os évre átlépés, ez tartogatott neked valamilyen elképzelést, elgondolást, hogy milyen legyen? Néhány adással ezelőtt a numerológia segítségével ezt a 26-os évet próbáltuk egy picit elemezni, hogy vajon milyen energiákat rejthet. Sokan várták a 25-ös évnek a végét, és aztán sokan reménykednek mindig általában itt a szilveszter kapcsán az új évben. Neked van ilyen kívánság kosaradott a lelkedbe, hogy mi az, amit máshogyan így évelején? Aztán a megengedés se jön a következő kérdés, és ha nem csinálod meg az adott évben, akkor azt úgy el tudod engedni, hogy jó, nincsen semmi, hogy oké, hibázni ér, meg lehet egy picit halogatni is, és akkor majd ezt a következő évben. Tehát van valamilyen építkezés most benned?
Nekem ez nem évhez kötött. 24-ben egy csomó elengedést kellett tanulnom, meg türelmet, meg azt, hogy nem tudok kontrollálni egy csomó dolgot, ezt engedjem meg a sorsnak, hogy ő kontrolláljon, ne én. És abban az évben szerintem egy csomó ilyet letettem vállamról. Nem csinálok évelején vagy évvégén ilyen nagyon exakt terveket magamnak, hogy akkor... Nekem a 25 nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És csomó dolog hozzájött az én törekvéseimhez, ahhoz, hogy hogy akarok dolgozni, hogy akarok élni, miket akarok megcsinálni, ahhoz így nyújtott a sors, tehát ahogy vannak olyan évek, amikor így mindent kivesz előled, mindent, elsöpör az útból, amit szeretnél, azt is. Úgy vannak szerintem olyan időszakok is, nem feltétlenül évek, hanem időszakok, amikor viszont segít valahogy. És nekem ilyen volt a 25, és én csak annyit szerettem volna, amikor évváltás volt, hogy ez maradjon. Hogy ezt mennyire köszönöm, meg nagyon hálás vagyok, és hogy ezek a dolgok maradjanak. De nem évhez kötött. Nyilván tervezünk, mert a munkailag mindig tervezünk, hogy mi legyen idén, most is tervezünk, és már májusban lesz egy nekem nagyon fontos koncert. Már régen csináltam így saját rendezésűt. Anyák napja alkalmából, így a nőiségről szóló két szuper extra vendégem. Szena lesz az egyik vendégem, és a Pásztor Anna két olyan típusú nő, akiben irgalmatlan erős a karakter, és mind a kettő szerintem megélt az életébe csomó olyan dolgot, amit el tud majd itt mesélni. A nőségről, az anyaságról, ahogy mennek az évek, mi könnyű, mi nem, mire jutsz. Szóval, hogy vannak ilyen tervek, de talán olyan engedékenyebb lettem úgy azzal, hogy vannak ötletek, vannak tervek, de hagyok mindent rugalmasnak, vagy úgy hadd folyjon, mint a víz, úgyse fog tudni mindenre hatni. Olyan nincs, hogy kitalálom, és akkor az úgy lesz, hanem valahogy be kellett nekem is így lágyulni ebbe, hogy jó, nem lesz tökéletes, ott hiba fog belecsúszni, ott fog jönni valami, ami nem stimmel, de majd valamiféle hit, hogy ez fog működni, vagy jó lesz, vagy ilyen bizalom a jövőben.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Wolf Kati énekesnővel beszélgetünk, most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.